Ötödik fejezet. Nagyhatalmi álmok. Az ország vezetőit mindinkább magával ragadta a nagy sportsikerekkel együtt járó mámor és hevület. Az, hogy bizonyítva látták, helyes az irány. A magyar nevet, ha már másképp nem megy, a sportolók emeljék magasba, bármerre is járjanak keljenek szerte a világban. Megnyílt hát a terőterői asztalkám a tatai edzőtáborban, ahonnan többször is élelmet, vagy akkor luxuscikknek számító különlegességeket, mint például a csokoládé vittek haza a sportolók a nélkülöző családtagjaiknak. S vele együtt megnyílt a kivételes lehetőség még a nyugati világ felfedezésére is, a vasfüggöny mögötti csóró szemüvegén keresztül. Perspektívát jelentett sportolni, még inkább a válogatottba kerülni, leginkább világhírű sportolónak lenni, ami munkaidőkedvezményt, könnyű felvételit, behunyt szemek melletti csempészést, üzletelést, ösztöndíjat, prémiumot, kitüntetést, havi 400 forintos élsportolói díjat, utazást hozhatott magával. Bence János mesélte, hogy 1953-ban két kocsiból állt a bécsi gyors, az egyikben néhány diplomata, a másikban a kosár válogatott utazott. A sportolók büszkén képviselték az országot, de nem szükségszerűen a kormányt vagy a rendszert. Ez volt a magyar élsport akkori környezete. Így működött. Szocialista profizmus, vagy profizmus a szocializmusban? Avery Brundage, akinek a nevével majd még találkozunk, állami profizmusnak nevezte. Igaz, csak a piramis legtetején jelentek meg az említett kiváltságok, de ott olyan életet biztosítottak, amiről a hússal többnyire csak ünnepnapokon találkozó emberek, a munkásparaszt hatalmat építők a petróleumlámpa fénye mellett még álmodni sem mertek. Mai szóval élt és virágzott a sportbiznisz. Az állam biztosította a feltételeket, majd a maga ereje szerint igyekezett elismerni az eredményeket, melyek a teljes lakosságot, válogatás nélkül mindenkit roppant büszkévé tettek. 1952-ben az olimpia utáni fogadtatás minden képzeletet felülmúlt a tömeg méretében, és abban, hogy szemben a május elsejei felvonulásokkal az emberek akkor önként és dalolva, tiszta szívből lengették kalapjaikat a maguk választotta valódi bálványaik előtt. Ki gondolt akkor arra, hogy a vagongyár központi szertárosa, a kor szellemének parancsát követve azzal bíbelődik, hogy a kiselejtezett anyagot újrahasznosítsa, és a kimustrált labdák bőrszeleteiből pántot fabrikál a fürdőpapucsokra. Ezt várták el tőle, mert hogy minden fillérre szükség volt, és le a bűnös pazarlással. Ennek a szemléletnek később még veretes nyoma marad a magyar kosárlabdázáson is. 1953-ban többek közt a katonák, a budapestiek és a sportolók izzadságával, utóbbiak önkéntes munkafelajánlásaival, paplacival az élen, a legnagyobbak is lelkesen trógerolták a homokot, a cementet, de senki, a kosarasok, sőt, puskásék sem maradtak ki az építkezésből. Többszöri határidő módosítással magyar építőipar, elkészült a monumentális, az erőt szimbolizáló népstadion. A megnyitón részt vett Avery Brundage, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság amerikai elnöke, akit minden protokoll szabályt felrúgva a sajtótribűnre száműztek. Mivel Rákosi Mátyás, a nagyvezér úgy gondolhatta, hogy a díszpáholy már pedig nem azért épült a nép verejtékével, hogy egy imperialista nemzetfia kifigyelhesse az odavezető biztonsági, de még inkább titkos föld alatti alagutat, meg különben is mi keresni valója is lenne ott neki az eltársak között. Azt sohasem tudjuk meg, hogy ennek a több mint malőrnek később milyen szerepe volt Budapest olimpiai álmainak meghiúsulásában. A derék amerikait ugyanis azért hívták meg, hogy maga láthassa, Magyarország nem csak a világ egyik vezető sportnemzete, valóban irigylésre méltó sikerekkel a háta mögött, de ezentúl minden szempontból alkalmas arra is, hogy egy nyári olimpiának adjon otthont. Igaz, például a szállodakapacitás hiányáról, vagy az akkor már leállítás előtt álló metróépítésről mindenki mélyen hallgatott. Az 1955-ös népstadionbeli kosárlabda Európa-bajnokság bármennyire is kiemelt eseménynek számított, már nem osztott és nem szorzott a döntés szempontjából. Sőt, épp az EB idején született meg a Rómának kedvező döntés. A budapesti pályázat, bár igyekezett a magyarok jogosnak mondott jussával kampányolni, nem volt versenyben.